Sziasztok, ez itt a Kettős Kereszt Podcast 2021-es év első adása. Mindenkinek boldog, áldott új esztendőt kívánunk. Bedekovics Péter és Beseger Gatya, a Kettős Kereszt két vendége. Sziasztok!
Sziasztok, boldog új évet!
Sziasztok, bujék!
Milyen volt a 2020-as esztendőtök? Lépjünk vissza, hiszen mindenki egy történelmi esztendőről beszél, és nem azért, mert megházasodtam, hanem mert a koronavírus kicsit átrendezte ezt az életet és ezt az évet. Hogyan alakult nektek a 2020-as év, Bepe?
Most próbálok visszagondolni, hogy mikor is kezdődött, de azt hiszem, hogy 2019. december 31 másnapján talán. Én január 1-től a Károli Gáspár Református Egyetemnek vagyok a lelkésze, úgyhogy gyakorlatilag
Gratulálunk.
Köszönöm szépen. És úgy döntöttek, hogy megtartanak, úgyhogy a következő évben is reménység szerint ott fogom rontani a levegőt. És ez egy ilyen részben új szolgálati terület, mert előtte is már vezettem a Budapesti Református Egyetemi Missziót, tehát a Károlin kívüli egyetemek, vagy egyetemeken tanuló diákok felé való szolgálatot, de az, hogy egy intézménybe kerülni, ez egy picit másabb dolog volt. És a nagy terveimet és izgatott mindenféle találkozásokat és beszélgetéseket törte keresztbe a koronavírus járvány, és nagyon nehéz volt nekem, meg nehéz úgy egy éve a Károlin egyetemi lelkészként, hogy alig tudtam találkozni a diákokkal a folyosókon, meg a nem tudom, közösségi terekben, meg programokon. Úgyhogy teljes mértékben például meg tudom érteni azokat az embereket, akik ilyen új helyzetekben, amikor éppen elkezdtek valamit, akár egy közös családi életet, akár egy új munkahelyet, vagy például azok a diákok, akik most kezdték az egyetemet, és hát úgy kezdték az egyetemet, hogy én kezdtem az egyetemet most a Károlin évelején, hogy hát ilyen nagyon sehogy se indult el, és közben mégis csinálni kell a dolgokat, szóval valami ilyesmi a meghatározó számomra, illetve még ami nekem ilyen fontos vagy erős ebből az évből az, hogy én a Cserkészszövetségben is vezető vagyok, és nyár előtt nagyon nagy izgulás, nagyon sok imádság ment azért, hogy lehessenek táborok, és hogy ez hogy fog működni például. És nagyon-nagyon sokat dolgoztunk azért, hogy ezek mehessenek, és a szabályok jók legyenek, és közben egyeztetések, és hogy azt tapasztaltam, hogy nagyon nagy összefogás volt, és nagyon figyeltek egymásra a vezetők, és várták az iránymutatást, és azt betartották, és sok kommunikálás volt, és hogy valahogy azért egy ilyen összefogás érzésem van, és nem csak a Cserkészszövetségben, hanem úgy általában, hogy mintha jobban figyelnének egymásra az emberek. És azért akkor is, hogyha kár, hogy azért egy világjárvány kellett, de hogy azért ebben van szerintem valami ilyen erő meg remény, hogy lehet, hogy azért van még egy kis remény ennek a világnak.
Gergatya, neked is különleges éved volt?
Igen, nekem a mottója lehetne ennek az esztendőnek az, hogy amit a GPS sokszor mond, hogy újra tervezés. Hiszen bármit elhatároztunk januárban, februárban, vagy akár még a 19-es év végén, abból vagy újra tervezés, sok-sok újra tervezéssel lett valami, és akkor gondolok esküvőkre, jegyes pároknak a felkészítésére. Tehát gondolok itt zarándokutakra, ifjúsági fesztiválra, gondolok nagyobb találkozásokra, érettségire, és így tovább. Tehát hogy nekem ez az év, ez mindig arról szólt, hogy terveztünk valamit, de ott volt a gombon a kezünk, hogy bármikor a rövidebbik utat, vagy éppen egy nagy kerülővel, mert hogy most akkor esküvőt tarthatsz, de lakodalmat nem. Lakodalmat tartod, de csak este 11-ig. Tehát, hogy olyan dolgokkal kellett szembesülni az elmúlt esztendőben, 20-as esztendőben, amit nem gondoltam volna, hogy egy évbe belesűrítve ennyi változást kell egyik napra a másikra átélni, és különösen az, amit éveken keresztül próbáltam a fiatalokkal elhitetni, az online tér veszélyei, és hogy ne az online térbe éljék az életüket, hanem jöjjünk ki, és egyszer csak azt hallják az atyát, hogy miért nem kapcsolod be a kamerádat, miért nem regisztrálsz Messengerre, tehát tulajdonképpen sokszor meghasonlottam önmagammal, hogy arra próbáltam biztatni őket, hogy, hogy éljék offline az életüket, kinn a szabadba, családdal, és sok nagy kirándulások, és, egy, és hát ezekből aztán a 20-as év azt jelentette, hogy térjünk, hogy valahogy racionálisabban használjuk az online téradta lehetőségeket, és próbáljuk elhitetni a híveinkkel, hogy a lelki áldozás az létezik, az, hogy nincsen gyónás, hanem ilyen általános feloldozás is létezik. Hát ez a 20-as évben ilyeneket is kellett alkalmazni. Hát remélem, hogy azért a, ami jó volt, azt meg tudjuk tartani, és amit viszont a kényszer hozott, azt viszont a történelem süllyesztőjébe kell.
Akkor a magas labdát dobtál fel, hogy ha bár nem, ez most nem egy teológiai beszélgetés, de azt mondtad, hogy próbáljuk elhitetni, hogy létezik a lelkiáldozás. Létezik a lelkiáldozás?
Létezik, rosszul fogalmaztam.
Tehát, hogy tegyük tisztában, hogy van, van lelki áldozás.
De nem, hát ugye ilyennel nem találkoztunk azelőtt. Tehát, hogy azt mondtuk, mikor a rádióadók megjelentek, a katolikus rádióadók, és a nénik kapálás közben hallgatták a szentmisét, és nem mentek el a szokásos hétköznapi esti misére a faluba, mert hogy hallgattuk a rádióba, akkor mindenki azt mondta, hogy az nem olyan érvényes mise, mint hogyha ott lennél, igenis a személyes jelenlétet nem pótolja semmi, igenis a személyes fülbegyónást nem pótolja semmi más, nem lehet Skype-on gyón, tehát az ugyancsak mai napig nem lehet, de az általános feloldozás, az, hát én nem is, én nem, csak ilyen szitok szóként hallottam annak idején, most pedig bizonyos idő után, most mikor volt a márciusi bezárás, utána pedig volt nagy általános feloldozás, így hát amiről le akartuk beszélni a híveinket, hogy gyertek el a szentmisére, és ne a rádióba hallgassátok, vagy a tévében nézzétek, most meg egy lehetőségük volt csak. Tehát engem az bántott a márciusi pandémia idején, hogy nem a választás lehetőségét adtuk meg, hanem egy levegővel azt mondtuk, hogy csak online van, és csak a tévé van. Most a második hullámban nem csuktunk be, és azt mondtuk, hogy továbbra is nézheted online, és az is érvényes. Gyere el hétköznap, de most ez a másik ilyen vitás kérdés volt bennem, hogy a vasárnapi misét lehet hétköznap pótolni? Mikor azt mondtuk, hogy nem, meg mi azt mondom, a vasárnap az vasárnap, a hétfő az hétfő, erre van olyan egyházmegye, ahol a hétköznap küldi a 65 év felettieket a püspök misére, és hétvégén pedig csak a 65 alattiak, meg akik egészségek, meg akik nem félnek. Tehát, hogy sok ilyen kuszaság volt itt 20-ban, amit szerintem 21-ben azért majd tisztába kell tenni és rendezni kell, hogy a személyes jelenlét, a vasárnap és a fizikai találkozás Krisztussal az oltári szentségben az nem lehet online térbet küldeni.
Ha gondoljátok, 500 éves tapasztalatot át tudunk adni nektek ennek a kérdésnek a kapcsán, így szakmai együttműködés keretében, akár így a 7-7-7 szervezésén, és szerintem erre lehet módot állni. Csak vicceltem, de ezek a kérdések óriási kérdések szerintem, úgyhogy igen, ez izgalmas, hogy a 2020-at miket hozott.
Nem gondoltam, hogy idejük adunk ki, viszont akkor beszéljünk arról, hogy egy ilyen év után milyen fogadalmat fogtok tenni 2021-es évre, és egyáltalán eddig tettetek-e, ajánljátok-e másoknak, hogy tegyenek, és fogtok-e egyáltalán tenni?
Én ilyen újévi fogadalmat nem szoktam. Nem azt jelenti, hogy ne látnám értelmét, hogyha valaki tesz. Amit én szoktam csinálni, az, hogy van egy ilyen év rendező és év tervező füzet, és, vagy hát biztos van sokféle, és azt hiszem a Láthatatlan Egyetem nevű szervezet adja ki, és abban segít, hogy végig gondolt, hogy mi történt veled az előző évben, kiemelj ilyen fókuszokat, mi az, amiért nagyon hálás vagy, mi az, ami nagyon el lett cseszve, mi az, amiért nem imádkoztál eleget, nem tudom, rengetegféle ilyen lehetőség van ebben, és aztán pedig a következő évet végig gondolt, hogy milyen vágyaid van, mik a terveid, mit szeretnél elérni, hogy állsz a közösségekkel, tehát hogy nagyon sokféle. Én persze ebben mindig beleviszem mind a két részébe azt, hogy és hogy állok Istennel, és ez hogy van. És hogy ilyenfajta, nem biztos, igen, újra tervezés, a tervezgetés, de hogy ilyen gondolkodás, önreflexió, egyáltalán végig gondolni, hogy ki vagyok, mi vagyok, mit csináltam, hova szeretnék eljutni. És ebben vannak ilyen célok kitűzve, de így ilyen fogadalmat nem teszek hozzá, hogy most pedig akkor már pedig január 1-től mit fogok csinálni, és hogy lesz, és akkor a fogadalmakkal picit óvatosabb vagyok, viszont ilyen tervezés, meg gondolkodás az mindenképpen van, és ezt mindenkinek javaslom, hogy most ez advent első vasárnapján kezdődik, mert azt mondja, hogy én az egyházi új év kezdetén teszek ilyen fogadalmat, hogy ez január 1-én van, mert nem tudom, a kalendárium szerinti év, hogy ez a szülinapján van, mert akkor a születésének az éve, tehát hogy ez milyen eseményhez kapcsolódik, azt szerintem részletkérdés, lehet éppen. A kínai új évhez ne annyira, de ha valaki ehhez ragaszkodik.
Én pártolom azt, hogyha valakinek vannak tervei és álmai, és nagyon, én is azon olyan beállítottságú vagyok, hogy én szeretek hosszabb távra is tervezni, és ezért van az, aki azt mondja, hogy rövid távú céljaim, amint el akarok élni, vagy a hosszú távú. Ezeket fontosnak tartom, az ember ezeket leszt, cövekelje maga elé, hogy lássa, hogy én azt el akarom érni, és azért mekkora energiát kell befektetnem. A legnagyobb baj az, van, amikor a rövid távú célt túltervezzük, a hosszú távú célokat pedig alul tervezzük. És nem szabad azt mondani, hogy 2021-ben a bakancslistám kétharmadát, amit a földi életemben akarok élni, azt teljesíteni akarom. Nem működik az, hogy a 20-as évet pótoljuk 21-ben, tehát nagyon sokan fognak abban a hibába esni, hogy amit 20-ban nem tudtam, azt akkor átviszem 21-re, holott még nem látjuk az alagút végét se ennek a járványnak tulajdonképpen, és lehet, hogy még nyáron sem lesznek azok a nagy enyhítések, vagy az az élet, amit korábban megszoktunk. De az biztos, hogy kellenek olyan fogadalma, nevezzük akkor egy fogadalomnak, ha Zoli így tette fel a kérdést, amit mindenki kitűz maga elé. Ami a saját képességeihez től nem rugaszkodik el, és tartható. Tehát nagyokat ne vállaljunk. Tehát ne mondja azt valaki, aki ilyen vékony csontozatú, szálkás gyerek, hogy ő lesz majd a Schwarzenegger és kigyúrja magát, bár mi ennek nagyon szoktunk örülni, mert konditerme van a családnak, ezeknek a januári fogadalmaknak, mert akkor mindig megnő az edzeni vágyuknak. Aztán bár most ugye csukva van a cég, így hát ezeket az edzéseket toljátok egy március felé ki, vagy nem tudom, hogyan lesz majd nyitva. De hogy ott is látjuk a nagy lendületet, ezt mondjuk ilyen Excel távol, és ilyen diagramokkal lehetne bemutatni, hogy a szokott csapat, az kiegészíti a januárban érkezők hada, és aztán majd a szokott csapat marad mint március felé, mert a lelkesedés eddig tart. Tehát, hogy a fogadalmakban az a jó, amit tartani tudok, ami nem teszi tönkre az életemet, ami nem jelent 10-szeres energiabefektetést, és egy egész életrendnek a megváltoztatását, mert egy családos anyát, akinek két kicsi gyerek van, az nem fog január 1-ben változni az ő otthoni teendői, meg a két gyerekkel való foglalatoskodás, meg a férjével, és nem tud hetente 10 órákat shoppingolni a barátnőivel, ha pedig azt fogadja meg, hogy több időt töltök magányosan, vagy a barátnőimmel, tehát nézni kell a családi lehetőségeket is.
Azért ezeket a célkitűzéseket, fogadalmakat nehéz lehet reálisan is jól kitűzni, hogy mi az a pont, ami még nem túlságosan könnyen átugorható, és tényleg azt mondja az ember, hogy ezentúl havonta egyszer elmosogatok, és nem az pedig, hogy nem tudom, egy hónap alatt megtanulok kínaiul, most csak mondtam két példát, tehát hogy hogyan lehet reálisan, vagy kinek a segítségével, kit ajánlotok, kihez forduljunk, hogyha reális célkitűzést akarunk keresni?
Hát én azt gondolom, hogy alapvetően egyáltalán nem lehet megmondani, hogy mi a reális, mert mindenkinek magához képest kell ezt látnia, hogyha sosem terveztem még semmit, akkor ha az egész évet letervezem napra pontosan, az nem fog működni, mert nem tudom megtartani, hogyha meg egyébként tervezős vagyok, akkor azon lehet picit még fejleszteni, vagy még erősíteni. Meg szerintem azért vissza lehet nézni az elmúlt évekre, hogy mondjuk milyen elképzeléseim voltak, és az mennyire voltam kitartó, vagy ez hogy volt. Tehát, hogy kicsit ilyen rendezgetéssel kell szerintem kezdeni, hogy egyébként eddig mi volt rám jellemző, hogyha minden hónapban eldöntöttem, hogy most nem lesz soha nem tudom, szennyes tányér hagyva a mosogató tálcán napokig, és nem fogod a penészedni, nem tudom micsoda a koli szobánál, de eddig még sose tudtam megtartani, akkor hát úgy gondolom, hogy picit béna. Azt gondolom, hogy majd 21-ben ez csak azért fog megváltozni, mert most éveleje van, és ezt most így kimondom még egyszer. Tehát szerintem ezen kell így gondolkodni, és hát lehet segítséget kérni egyrészt például barátoktól, hogy így ti hogy látjátok, meg erről szerintem ami nagyon sokat segít, hogyha átbeszélem, ha leírom, vagy lerajzolom, van akinek a rajzok segítenek, vagy ilyen valahogy valaki listákat szed, van aki színes matricákat rak föl, nem tudom, de hogy egyrészt valahogyan láthatóvá tenni. Nekem például egy titkos Excel táblázatom a Drive-omon, és ott mindenféle ilyen terveim vannak évekre előre. Nem nagyon részletes tervek, de ilyen célkitűzések.
És milyen gyakran szoktad megnézni?
Változó.
Amikor gondolom, ilyen... hogy azért, bocsánat, csak gondolom, azért írod le, hogy néha jól rátekinteni, nem?
Abszolút, abszolút, merre tartok, és hogy és ezek változnak. Tehát gyakorlatilag azért jó a drive, mert azt mindig át lehet szerkeszteni, és mindenhonnan elérem. Tehát, igen, hát azért amikor ilyen hosszabb távon gondolkodom valamin, akkor meg szoktam nézni, hogy egyébként, hogy is mi van ide leírva, meg hogy néz ez ki.
Azt, hogy milyen célokat fogalmaz meg, az önismeret, az sokat elárul. Tehát, hogyha valaki ismeri önmagát, a határait, a korlátait, az nem fog olyan terveket magáé célként kitűzni, ami mondjuk a korlátainak a maximális átlépése, vagy teljesen erőn felülnek kell lenni. Ez kellenek a barátok is, hogy beszélgessenek családban, barátban, arról barátok között, hogy mi az, ami szerintetek reális, vagy ahogyan ti láttok engem, egy külső szemlélzés sok mindenben kontroll is tud lenni. A másik pedig az, hogy nem lehet az én vállalásom a családomnak a rovására. Én hiába szeretnék, és pedig most már mindenképpen muszáj lesz belevágni abba, hogy visszatérni a mérlegnek azon állapotára, amikor nem három számjegyet mutatom, csak legalább kettőt mutassam, de egy plébániai közösségben élek, és én hozott anyagból kapom mindezt, amit táplálkozom. Én nem mondhatom, hogy egész plébánia álljon át arra, hogy küzdjünk azért, hogy Gergő atya visszatérjen egy normálisabb keretek közé kilogramm szempontjából, hanem az, hogy akkor be kell látnom, hogy hiába vannak ilyen terveim, alkalmazkodni kell ahhoz a közeghez, a lényünk. Tehát egy családban is nem lehet az, hogy az én kerüljek az első helyre, és ott a család megfusson utánam, és hogyha anyu most azt mondja, hogy csak zöldséget eszünk, akkor a gyerekek azok érte, mint a kis nyulak, meg mit tudom, és a kis pipikék ott elcsipegetnek ott, és akkor kopog a szemük már reggel 9 órakor az iskolában. Tehát, hogy tulajdonképpen az önismeret, a közösség, meg azokat, hogy ki között élek. Kimegy ennek az én fogadalmaim rovására, hányan fognak rámenni.
Igen, igen, súlyos kérdések ezek.
Ha engem kérdezel a reverend a Karcsusi szerintem.
Én látom ezt
a fekete, az igen. Igen, azt szerintem nagyon fontos, hogy a kötelességeim azok kötelességeim. Tehát, hogy azért nem úgy van ez, hogy így bármit hirtelen... Hát sok mindent fel lehet borítani, nem biztos, hogy megéri. Tehát azért az fontos, hogy megnézzem, hogy egyáltalán mivel tervezhetek.
Ez fontos, de például biztos vagyok benne, hogy sokan úgy érik meg ezt az egészet, hogy egy hatalmas nyomás, nem a kötelességre értem, hanem az, hogy hű, hát a körülöttem lévők itt elkezdtek, nem tudom, edzeni, tanulni, stb. Én meg úgy vagyok vele, hogy hát igazából olyan nagy belső motivációm nincs is, hogy célokat tűzzek ki, hanem csak úgy élem az életemet és a kötelességeimet teljesítem. Ez nem tudom, hogy ez a hozzáállás, ez mennyiben gond, hogy nem az van, hogy én megszabom mondjuk március végéig, mit csinálok, hanem csak úgy, még a sodródás sem feltétlen jó kifejezés, hanem teljesítem a kötelességeimet, és élem az életemet.
Pont a sodródás akartam mondani, hogy csak a döglött halucik az árral. Azt gondolom, hogy ha nincsenek céljaim, akkor sosem fogom tudni, hogy elértem-e azt, amit szerettem volna, vagy jó lett volna, vagy jó lenne.
Itt a célok és az álmok egyébként, az szerinted az itt megegyező?
Nem. Szerintem nem. Az álom az egy ilyen... Nem mondom, hogy nem egyezhetnek soha, de hogy az álom az egy ilyen... Ilyen korlátok nélküli vágyak.
Tehát a cél az meg van fogalmazva kicsit jobban.
Én azt gondolom, hogy tehát az álom az kicsit olyan, hogy így... Nem tudom, hogy így, ha bármi lehetne, akkor azt szeretném, hogy ez legyen. De nem lehet bármi. A cél az meg felméri azért azt, hogy milyen lehetőségeim vannak. Talán az egyik beszélgetésben mondtam, de lehet, hogy nem itt, hogy én gyerekként volt egy ilyen időszak, amikor focista akartam lenni. Sok fiú akar focista lenni. Most már egyre több lány is, hála Istennek. És hát kapus voltam a helyi csapatban, és nem voltam jó kapus, de azért úgy, még az elején, hogy úgy formálódott a dolog, azért volt valami kis remény, ez elég hamar összedőlt, de nekem az volt az álmom, hogy én majd focista leszek, kapus leszek, ebből fogom, ez lesz a munkám, és hogy majd sikeres leszek, és ahogy Iker Casillas, ez a kedvencem, és majd ő engem fognak emlegetni, hogy hát volt egyszer egy Iker Casillas, na de itt az új Iker Casillas, és ezt Bedekovics Péternek hívják.
Pedro Bedekovics.
Igen, hát Hát ez igen, ez elég gyorsan kiderült, hogy ez nem fog teljesülni.
Én azt gondolom, hogy az álom és a cél akkor tud összekapcsolódni, hogyha az álmod az Isten álmával is találkozik, az Isten akaratával. És valahol, amikor imádságban oda teszed az Úristen elé, hogy Uram, neked mi az álmod velem, és amiket én álmodok magamról, az mennyire csak, hogy én magamat tolom, és a saját akaratomat képezem le az álomba, hogy én ezt akarom, vagy az a te akaratoddal is találkozik. Vagy a te álmod és az én álmom az ugyanaz, vagy fedi egymást, vagy nagy része ugyanaz. Ez azért tényleg az kell, hogy úgy, ahogyan kezdjük az új esztendőt, az Úristennel kezdjük ezt az új évet, és mint minden másik esztendőt, és átadni neki azt, hogy mi a terved velem 21-ben. És hogyha valakinek van Isten kapcsolata, az a lelkében, szívében meghallja az Úristennek a válaszát is. Mert hogy ha úgy vagy jó, ahogy vagy, ezt hallod, akkor nem biztos, hogy külön edzés, magán edzőt kell fogadni ahhoz, hogy valahogy kinézzek, de azt mondja a lelkiismeret, hogy többet tegyél magadért, az egészségedért, akkor viszont megvan a feladat is, az álom és a cél, az találkozik, az egészségemért kell dolgozni. Tehát, hogy ne hagyjuk ki akkor, amikor kitűzünk magunk elé terveket, álmokat, célokat itt 2021-ben, pont a Jóistent hagyjuk ki, mert ő lehet, hogy sokkal bölcsebben látná azt, amit mi csak ilyen alulról még homályosan látunk.
Igen, illetve azt szerintem fontos megkülönböztetni, hogy mi az, ami ténylegesen fontos és számít, és mi az, ami nem. Tehát, hogy elsősorban olyan dolgokat tűzünk ki célra, ami tényleg fontos. És meg kell nézni a motivációkat. Egyrészt az Istentől jött motiváció az szerintem is elképesztően fontos, és az, hogy ezt így megtudakoljuk tőle. És ehhez nem elég december 31-én mondani egy gyors imát, hogy Uram, itt az új év, vagy ha éppen december 31-én lemaradt, akkor majd január 2-án pótolom, és akkor 6-ára már lesznek föntről jövő útmutatások, hanem ezt azért úgy folyamatosan kell érdeklődni, meg azért kell vele kapcsolatban lenni, meg ilyesmi. Tehát azért a beszélgetések, amikor azt mondjuk, hogy barátokkal, hát Istennel is kell erről beszélgetni, és fontos szerintem, vagy én mindenkinek ezt javaslom, hogy lehetőleg ne ilyen fogyasztói társadalom célokat tűz ki, hogy mit szerez meg mit vegyél meg mit legyen, meg mi az, ami még szebb legyen, meg még nagyobb, meg nem tudom mi, hanem lehetőleg valamilyen jellembeli, vagy szokásbeli, vagy az életnek a mélységéhez tartozó dolog legyen az elsődleges. Nem azt mondom, hogy ne gondolkodj azon, hogy szeretnék egy új biciklit, vagy most már itt az ideje, hogy legyen autóm, vagy nem tudom, vagy le kéne adni pár kilót. Ezek is fontos dolgok, csak hogy az igazán fontos dolgok legyenek először meghatározó, és ahhoz igazodjon a többi.
A te életedből tudsz egy ilyen konkrét példát mondani, akár egy olyat, amikor elhatároztál valamit, ami egy jellembeli, és sikerült?
Igen, például én eléggé szétszórt vagyok, és azt látom, hogy nagyon, nagyon kell terveznem a napjaimat, meg az életemet ahhoz, hogy ne temessenek be a feladatok, és ilyen alapszinten azért tudtam ezt menedzselni, de amikor így egyre több feladatot, akkor láttam, hogy itt teljesen, tehát azt sem tudtam, hogy hol vagyok, kb. E-maileim 10 000-esével voltak megválaszolatlanok, tehát volt egy olyan pont, hogy 13 000 megválaszolatlan e-mailem volt, jó, ebben elég sok szepem volt, az igaz, de akkor is, az azért nagyon sok, ez a Gmail elbírta, és egyszerűen át kellett állnom például arra, hogy a naptárba beírom a dolgokat rendesen. És nagyon nehéz volt, mert elfejtettem, elmaradt, nem voltam elég rendszerezett, és tudatosan ezt egyszer elmondottam, vagy hát többször is, hogy akkor ezt most ezen változtatni fogok, mert különben máshogy nem fog menni, mert szét fognak folyni a napjaim, szét fognak folyni a heteim, sodródni fogok arra, hogy éppen ki mit mond, és aki legutoljára vagy leghangosabban mondta, hogy mit kell csinálnom, azt fogom csinálni, és akkor prioritások, belefér-e, nem fér-e bele, nem tudtam nemet mondani, mert mindenre azt gondoltam, hogy bele kéne férnie, és nem tudtam ezeket szűrni, és akkor ezt elkezdtem, és ez egy naptárral kezdődött, hogy akkor vezettem a naptárat, beleírtam, a késések elkezdtek eltűnni, és például ez nekem egy óriási fejlődés volt, és akkor ez a rendszerezettség mondjuk a naptáramban elkezdett átcsorogni például hát én legény lakásban élek, és hát azért a legény lakásoknak vannak különböző jellemzői, a rend az általában nem az, vagy nagyon kevéssé, és én elég kupis vagyok. És ez a kupisság, ez elkezdett eltűnni, persze el is elkezdtem tudatosan figyelni, de hogy ez mindegy naptárral kezdődött, hogy ott elkezdtem rendszerezni a dolgokat, és egyre inkább zavar az, hogyha valami nem rendszerezett körülöttem.
Megvan már a 2021-es naptárod?
Egy, mivel a okos eszközeimben van a naptárom, ezért még a 25-ös is megvan, de egyébként 22-re is vannak már benne bejegyzések.
Gerga atya, arról beszéltünk, hogy tényleg milyen célokat érdemes tervezni az élet egyéb területein, de talán sokan vagyunk olyanok, akik mondjuk szeretnének az ima életben fejlődni a 2021-es évben, lelkileg fejlődni. Ott milyen célokat érdemes kitűzni, amelyek teljesíthetőek, hiszen hogyha a kudarcot vallunk ezekben, akkor az visszavethet minket az egésztől.
A túlvállalás veszélye áll fent ilyenkor, mert a természet adta lehetőségek miatt, hogy még korán sötétedik, és hosszabbak az esték, és többet vagyunk otthon, mondjuk a normál állapotokban a tavasz és a nyárhoz képest, és amikor túlvállaljuk magunkat, és mint egy másfél-két órányi imádságot összegyűjtünk, és ezt akarjuk egész évbe tartani, ez biztos, hogy nem fog működni, mert ahogyan beindul majd az élet tavasszal, úgy egyre kevesebb marad szabadon, és hogy ilyenkor a lelkiismereti problémát is okoz az, hogy a vállalt dolgaim nem sikerülnek, és akkor feszültebb vagyok. És ha feszültebb vagyok azért, mert az ima életem rosszabb, és ez a feszültség, ez érződik mondjuk rajtam, és csattan a gyerekeken, a munkatársaimon, a plébániai közösségen, és így tovább, akkor tulajdonképpen az egészet megette a fene, mert az ima életem az nem a lelki gyarapodásomra szolgál, éppen az emberi kapcsolataimnak a rovására megy. Így hát a józan ész, a mérték, az nagyon fontos, hogy ha azt mondod, hogy minden nap másféle módon szólítom meg az Istent, hogy mondjuk az esti imára rászánt 5 perc, az egyik nap saját szavaimmal, másik nap kötött ima, a harmadik nap a Szentírásból egy példabeszéd felolvasása, a negyedik nap, mint egy tized rózsafűze, az ötödik nap pedig mondjuk egy lelki olvasmány, amit 5-10 percen keresztül olvasok, és azt ajánlom fel, mint imádság, hogy egy kicsit változatos legyen, hogy ne ilyen imamalomszerűség, hogy ne olyan legyen, hogy már a gondolataim az első perc után már a fele vannak, hogy elmosogattam, meg a ruhák nincsenek kivasalva, stb. Tehát lehet intenzívvé és minőségibbé tenni az ima életet úgy, hogy nem órákat veszek el az életemből, és ajánlok fel a Jóistennek, hanem ez egy racionális keretek között marad. Hát ezt kéne kipróbálni, hogy ez kinek hogy működik, ami, még egyszer mondom, fölfele építés, nem a nyomom agyon a társadalmi és a családi kapcsolataimat.
Illetve szerintem nagyon jó az, hogyha a fő cél, amit mondjuk 21-re kitűzök, az az, hogy szeretnék többet imádkozni, mondjuk, és nem azt mondom, hogy akkor január 1-től december 31-ig bevállalom magamnak, hogy minden nap így, meg úgy, meg nem tudom, hanem azt mondom, hogy akkor most ez a fő cél, és mondjuk 2 havonta, vagy valami belátható időszakonként átgondolom, hogy ez hogy megy, és hogy mi lesz a következő. És azt mondom, hogy most január-februárra vállalom be, azt mondjuk böjtig bevállalom, hogy mi lesz. És majd nem véletlen, hogy például a böjt is, meg az advent is, azok ilyen belátható időszakok, amikor úgy összetudja magát szedni az ember, és azt mondja, hogy na most ebben a 40 napban mondjuk a böjtnél most erre fogok tudni figyelni, és akkor majd a 40 nap után ez az apró dolog, vagy éppen nagyobb, ez be tud épülni. És hogy ne, tehát egész évre, meg nem tudom mikorra bevállalni, az nehezen fog működni. Valakinek működik, nem arról van szó, de én azt tapasztalom, hogy ha azt mondom, hogy most 2 vagy 3 hónapig erre figyelek, és hogyha sosem imádkozok, akkor legyen ez egy heti egy imádság, hogyha egyébként nem járok minden héten templomba, akkor legyen az, hogy most így odafigyelek arra, hogy lehetőleg ne hagyjak ki egy vasárnapot se. Tehát, hogy nem kell egyből mindent, hanem kis lépésekben, és ahhoz képest, ahol most vagyok, egy pici lépést, vagy egy közepes lépést tegyek előrébb, és a fő cél felé tervezzem ezeket az időszakokat, és majd fél évkor már meg lehet jól nézni, hogyha volt 2-3 ilyen időszak, akkor egyébként hogy állok a fő cél elérésével, és tényleg fejlődötte, és lehet, hogy azt mondom, hogy na, akkor most jön az, hogy most már minden este fél órát imádkozok, mert egyébként ez, most már itt járok.
Egy picit talán olyan, mint az a szituáció, amikor a gyenge gyermek lemegy az edzőterembe, és egyből a 10 kilós súlyokat próbálkozik, aztán beleroskat.
Pontosan.
Hogy, Tehát hogy nem érdemes túlvállalni magunkat az ima életben sem, tehát hogyha azt mondom, hogy katolikus oldalra nézek, egy egész rózsafüzért elmondok egész nap, akkor az előbb-utóbb a harmadik nap után már nem fog menni.
Mindig valami közben jön. Tehát ugye az ördög dolgozik, tehát azért ne hagyjuk ki a játékból azt, hogy valahol mindig pont akkor érkezik valaki, csöng a telefon, valami plusz feladatot kapok a munkahelyről, elnéztem az időt, egy régi ismerő, olyan ismerős, akivel ezer éve nem találkozott, pont arra az időpontra jelentkezik. Tehát a csábító, az mindig ott van, aki úgy eltérít a vállalásaimtól, és akkor itt van az, hogy mennyire vagy kitartó, és mennyire vagy állhatatos abban, hogy azt tudod mondani ennek az illetőnek, hogy vagy korábban találkozunk, de abban az időben már mondjuk foglalt vagyok, és nem kell odaírni, hogy a Jóisten lefoglalt arra az órára, hanem akkor egy eredet oda beírva a naptárba, hogy arra nem vehetek föl semmit, mert hogy akkor szeretnék önmagam és az Isten kapcsolatommal foglalkozni, mert hogyha valaki nagyon ilyen Excel táblázatok és naptár szerint éri az életét, és tényleg be van táblázva, akkor például ez beírom oda, és az egy védett idő, hogy ezt a védett időt tartsa. Nekem volt olyan ismerősöm egy család, ahol például az anyuka állított be védett időket az összes gyereknek és férjnek, minden, például ez a vacsora. Nincs barát akkor már ott, nincs túlóra, nincs akkor a tolódott házi feladat, az védett idő. És akkor együtt lenni legalább arra a fél órára, és erre az anyuka nagyon tudatosan odafigyelt, hogy ez alól kivételeket képezhetett, mint a hétvége, de hétköznap, az meg az ünnepek a hétköznapra estek, hogy akkor itt kicsit kilengtek, de hogy védett idősávot beiktatni a hétköznapomba. Ezt is meg lehet próbálni mondjuk januárban, hogy nézzétek meg, hogy működik, hogy azt 10 percet, 20 percet, hogy beírom, és akkor telefonjelzi, hogy most kezdődik.
Na hatóságilag védett idősávok is vannak egyébként.
Igen, és az még fontos, hogy ne csinálj ilyen többszörös változtatásokat, ami vagy ilyen halmozott, tehát például azt mondod, hogy nehezen kelek reggel, meg nem vagyok korán kelő, de korábban fogok kelni, és a korábban keléshez még imádkozni, tehát akkor még imádkozni fogok, azért kell korábban, hogy imádkozzak, és egyébként még ez az imádság, ez változatos is lesz. Tehát gyakorlatilag túl sok olyan összetevő van, ami miatt nem fog megvalósulni, mert egyébként nem bírok fölkelni, mert az nem úgy működik, hogy egyik döntésről a másikra majd könnyebben kelek, meg még ráadásul imádkozni sem szoktam minden nap, de most akkor, amikor amúgy nem tudok fölkelni, még imádkozni is fogok, hanem úgy próbáljuk meg ezeket a terveket szerintem így kigondolni, vagy így ötletelni, hogy egyébként minél könnyebben illeszkedjen a mostani életünkhöz. Tehát nem azt mondom, hogy akkor mindent igazítsunk a rosszul működő dolgokhoz, de hogy ha egyébként korán kelő vagyok, akkor az egy jó időpont, hogyha amúgy nehezen tudok elaludni, akkor lehet, hogy mondjuk este, hogyha napközben szoktak lenni üres járataim, akkor lehet, hogy oda, hogyha én egyébként zenét hallgatni szeretek, akkor lehet, hogy azt mondom, hogy jó, akkor nem tudom, valamilyen tezét, vagy valamit hallgatok a telefonomon, és akkor az lesz egy ilyen lehetőség. Tehát, hogy azért így igazítsam saját magamhoz, mert ami nagyon-nagyon vadul eltér attól, amit amúgy csinálok, az azért nem biztos, hogy működni fog.
Utolsó kérdésként, ti mit kívánnátok a kettős kereszt hallgatóinak a 2021-es esztendőre? Fogalmazatok meg néhány, gondolom, hogy jó kívánságot.
Én azt tudom megfogalmazni, hogy az előbb is mondtam, bocsánat, hogy ismétlem magamat, hogy lehetőleg ne beszerezzetek, ne gyűjtögessetek tárgyakat, meg dolgokat, hanem a földi kincsek helyett lelki kincsek gyűjtésébe kezdjetek, vagy azt folytassátok, hogy ezt erősítsétek, és dolgozzatok magatokon, dolgozzatok a kapcsolataitokon, Istennel is, meg emberekkel, és hogy ilyen dolgok legyenek az elsődleges célok között, ami lelki, meg jellembeli, meg fejlesztő, és aztán amellé majd rendeződhetnek tárgyak is, meg kellenek is tárgyak, de hogy elsősorban a fontos legyen a fontos.
Én annyit tudnék pluszban kiegészíteni, hogy a 2020-as esztendő megtanított bennünket arra, hogy semmi sem örök, és minden sérülékeny és esendő, hogy a legnagyobb világgazdaságok tudnak belerokkanni egy járványba, és az, ami viszont folytonos és örök, az Isten, tehát az, hogy az Istennel való kapcsolatom, az nem lehet semmi nemű járvány és veszélyhelyzetre miatt feldobni és elhagyni, és a másik pedig a baráti és családi kapcsolatok. Most 2020 után látjuk, hogy azok az emberek tudják átvészelni ezt igazán, akik nincsenek egyedül. Akik nem az online térben erősek és szájkaratéban ügyesek meg a gépelésben, hogy mindent hogyan kommentálunk és mindent kritizálunk és semmi nem jó, hanem azoknak van, tudják jobb átvészelni, akiknek van egy kedves szomszédja, akiknek van olyan gyermeke, férje, felesége, nagynénje, nagybátyja, stb., akikre akkor is számíthat, amikor baj van, mert hogy élő a kapcsolatuk. És nem a nullából próbálta fölkaparni, hogy ki van az utcában, akit ismerhetek, mert karanténba kerültem, és még egy kiló cukrom sincs itthon, hogy ki a fenének szóljak, aki a kerítésre akaszt valamit, hogy nem ezzel kell logisztikáznom, hanem csak azt kell megnéznem, hogy azt kell mondanom az ismerőseimnek, hogy várjál, osszuk be, kihoz, mert már egyfolytában egymás mellett lógnak az ebédek a kerítésen, mert hogy annyian gondoltatok rám, hogy erre hívnám a kedves hallgatókat, hogy éljék meg a hit ajándékát, az imádságnak az ajándékait, az Istennel való megbékélést és együttlétet, és az, hogy mekkora felszabadító ereje van annak, amikor tudatában vagyok azzal, annak, hogy az Isten az velem van a legnehezebb órákban, napokban, hetekben is, illetve, hogy fedezzük fel újra és újra az offline családi kapcsolatokat és baráti kapcsolatokat, mert ez lesz az, ami igazán erőt ad a küzdelmekben, és ekkor érzem meg igazán, hogy tartozom valakihez, vagy valakikhez, vagy valamibe.
Én pedig szívből kívánom nektek, kedves hallgatók, hogy ezek egy része legalább teljesüljön, mert akkor azt hiszem, hogy egy egészen kiváló, remek 2021-es évetek lesz. Ti a Kettős Kereszt Podcast újévi adását hallottátok Bese Gergővel és Bedekovics Péterrel, én pedig Marti Zoltán voltam. Hallgassátok továbbra is a 77 különböző podcastjait, olvassátok a cikkeiteket, és ami fontos, hogy imádkozzatok sokat. Sziasztok, köszönjük, hogy itt voltatok.
Köszönjük szépen.
Köszönjük, sziasztok.